Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. 8 tétmérkőzésre nyúlt az a veretlenségi széria, amit a magyar labdarúgó válogatott őriz. Ugye az elmúlt napokban 2 mérkőzést is játszott Marco Rossi együttese, és hát először, talán fogalmazhatok így, a fontosabb mérkőzésen sikerült nyerni a csapatnak, a Szerbia elleni Európa-bajnoki selejtezőn, ráadásul idegenben, utána pedig egy barátságos találkozó következett Csehország ellen. A Puskás Arénában ott 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó, egy nevében barátságos, de valójában azért egy kissé feszült, paprikás mérkőzés kerekedett mindebből. Itt van velünk a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, Sipos Jenő, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
A mostani beszélgetésünk során elsőként természetesen ezt a 2 mérkőzést fogjuk elemezni, és a Szerbia elleni találkozóval kezdenék, nem csak az időrendiség, hanem tényleg úgy utaltam rá a fontossági sorrend miatt is. A magyar labdarúgó válogatott úgy ment bele a mérkőzésbe, Marco Rossi szövetségi kapitány nagyjából úgy fogalmazott, hogy végül is, hogyha egy pont jön össze is, elégedettek lehetünk, de hát ő nem tudja úgy feltenni a csapatot a pályára, hogy ne a győzelemért játszunk, és nagyon érdekes volt a mérkőzés koreográfiája, mert kapásból mi irányítottunk, és jött utána egy szerencsétlen öngól. Ezt követően viszont nem omlott össze a csapat, sőt, ugye 3 perc alatt fordított. Ön szerint ez mennyire volt egyébként egy új szín, egy új képesség, amit eddig talán nem annyira villantott meg a válogatott, hogy ilyen helyzetből, amikor nyerekbe érezhette magát, kipottyant onnan, és hamar, nagyon hamar visszajött.
Én azt gondolom, hogy ennek a mai magyar válogatottnak ez az egyik erőssége, hogy adott esetben a hátrányba kerül, akkor sem roppan össze a csapat, hanem van annyi erő, hogy adott esetben egyenlítsen vagy fordítson is. Ezt láttuk egyébként Belgrádban is. Valóban az volt, hogy talán mi uraltuk a játékot, nekünk voltak lehetőségeink, és ugye szerencsétlen góllal a szerbek vezetés szereztek, de volt tartás a csapatban, és néhány perccel később már egyenlítettünk, és aztán a vezetést is átvettük. Ez a különbség egyébként a mai válogatott és a korábbi évek válogatottja között, mondjuk inkább 10-20 évvel ezelőttre gondolok, amikor egy-egy bekapott gól után sokszor összeomlott a csapat, és akkor jöttek a további gólok. Most már van tartás, van erő, van önbizalom a csapatba, tehát tudják a játékosok, hogy mire képesek, együtt és külön-külön is, és ezt láthattuk Belgrádban, hogy dacára annak, hogy hátrába kerültünk, fölálltunk, egyenlítettünk, és a végén a győzelmet is megszereztük. Hát ebben nagy-nagy szerepe van Marco Rossi szövetség kapitánynak, aki elmúlt években elhitette a csapattal, hogy adott esetben tudnak nyerni idegenbe is, van tartása a csapatnak, hisznek egymásban a játékosok, és egy jó közösséget alkot a mai magyar válogatott, és mindig van az adott esetben, aki tud segíteni a másikon a védekezésben, mindig odaér egy láb, egy kéz, egy fej, hogyha szükséges, és a végén ugye azért Belgrádban szükség volt Dibusz Dénes bravúrjai is, aki nagyon komoly szituációkban védett, nagyon nehéz helyzetekben védett, és hát ő is hozzájárult nagyban ahhoz, hogy győztesen tudtunk aztán Belgrádból hazajönni. Ez jellemző egyébként a magyar válogatottra, és azt kell, hogy mondjam, hogy önbizalma van, de nem elbizakodott a csapat, és tudják a játékosok a egyéni képességüket, és csapatként is nagyon jól funkcionál, de hozzáteszem, ez elsősorban Marco Rossi kiválasztó képességét dicséri, hogy azokat a játékosokat találta meg az elmúlt időszakban is, fiatalabbakat, aztán tapasztaltabbakat, akik beilleszkedtek ebbe a rendszerbe, föl tudták venni a ritmust, és nemzetközi szintet képviselnek, mert fontos, hogy azért nemzetközi mérkőzésen a minőség meglegyen, mert nem elég az, hogy valaki mondjuk a magyar bajnokságban jó szerepel, itt azért más tempójú mérkőzések vannak, más ritmusú mérkőzések vannak, és hát láthatóan a magyar válogatott ezt a ritmust már felvette, és azt is el kell, hogy mondjam, az elmúlt években olyan eredményt ért el a magyar labdarúgóval, gondolok itt mondjuk az angolok elleni győzelemre, a 4-0-as győzelemre, akkor a Németországban, Lipcsében aratott sikerre, a franciák ellen még korábban ugye a döntetlenre, tehát a világ élvonalába tartozó csapatok ellen is nagyszerűen helytállt a csapat.
Na de nagyon jó, hogy ezt mondja, igen, hogy nagyon sokáig azt mondták a szakértők, hogy fekszik nekünk, amikor inkább mélyebben ülünk, és mondjuk kontrázgatunk, nem feltétlenül mi domináljuk a játékot, tehát most már azért vannak olyan meccs, most nem feltétlenül a szerbre gondolok, mert azért a szerb az egy nagyon komoly válogatott, de most már vannak olyan meccseink, amikor ugye mi dominálunk, és úgy is tudunk kezdeményezni.
Így van, ugye, mert féltették is a csapatot, hogy jó, hát jó, beálltunk az angolok ellen, meg a németek ellen, és aztán kontráztunk egyszer-egyszer, könnyebb dolgokon védekeztünk. De ne felejtsük, hogy játszottunk a bolgárokkal itthon, és ugye simán 3-0-ra nyertünk a litvánok ellen is magabiztosan a csapat. Tehát abban az esetben, hogyha mi dominálunk, ha mi vagyunk az esélyesek, mi vagyunk a mérkőzés favoritjai, ez a csapat már akkor is tud teljesíteni, és hát tudunk gólokat lőni, nem csak itthon, hanem idegenben is. Korábbi években azért tényleg az volt a jellemző, hogy általában nagy nevű csapatok ellen, vagy a világhírű csapatok ellen visszaálltunk, és aztán megpróbáltunk kontrákból eredményesek lenni. Most, amikor kellett, amikor mi voltunk a mérkőzések favoritjai, például a bolgárok vagy a litvánok ellen, akkor is tudtunk dominálni, és akkor is tudtunk gólokat lőni.
A magyar válogatott úgy vezeti most az EB-selejtezős csoportját, hogy egyébként a második helyezett, velünk azonos pontszámmal álló szerbek egy meccsel többet játszottak. Ez azért volt, mert a legutóbbi játéknapon mi szabadnaposak voltunk, de hát hogyha a vesztett pontokat figyeljük, akkor ugye 3 ponttal vezetjük a csoportot Szerbia előtt, Montenegróval szemben meg még megnyugtatóbb az előnyünk. Nyilvánvalóan sportember ilyet nem mond, maximum én kibicként vethetem fel, és kíváncsi vagyok a reakciójára, hogy gyakorlatilag már fél lábbal az EB-n lehetünk?
Én azt mondom, hogy kedvező pozícióban vagyunk az Európa-bajnokság kapcsán. Ugye még azért több mérkőzés van hátra, sok mérkőzés van hátra, és itt a kis csapatok ellen is nagyon-nagyon oda kell figyelni, koncentrálni, ugye mert 2 idegenbeli mérkőzés lesz majd ugye Litvániában és a bolgároknál, amik nagyon kemény feladatok lesznek. Kétségtelen, hogy kedvező pozícióban vagyunk, nagyon jó ránézni a tabellára jelen pillanatban, amikor Magyarország az első, és hát ezt a pozíciót nem kéne kiengedni a kezünkből. Én azt gondolom, hogy ez a válogatott, ez a mai magyar válogatott képes arra, hogy megőrizze mindenképpen a kiutást jelentő helyezést. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy messze nincs még vége a csoportmérkőzéseknek, na ugyanúgy kell koncentrálni a következő mérkőzésekkel, mint hogy eddig tette a csapat, és hát már tegnap este a mérkőzés után a sajtótájékoztatón is, illetve volt az öltözők környékén, és sokat beszélgettünk arról, hogy az év mérkőzése következik. Sokszor mondtuk ezt már korábban is, de most tényleg a szerbek jönnek ide, és hát ellenük azért egy nagyon-nagyon komoly teljesítményre lesz szükség, de ott már akár további lépésen előnyt is szerezhetünk, de összességében nem szabad lebecsülni senkit, és ugyanúgy koncentrálni kell, mert a litvánok, a bolgárok, és majd a montenegrói mérkőzésre is.
De pláne, hogy a mai válogatott futballban azért azt láthatjuk, hogy még a legnagyobb csapatok sem szokták kitömni a kisebbeket, védekezni már gyakorlatilag tényleg mindenki megtanult, ezt mondhatjuk.
Igen, ez pontosan így van, tehát most már nem mondhatunk azt, hogy egy-egy mérkőzés alapján, de nem csak a magyar szempontból, hanem más európai ország szempontjából, hogy lefutott mérkőzések, a kis csapatok is megtanultak védekezni, megtanultak futballozni, tehát senki sem mehet biztosra egy-egy mérkőzés kapcsán. Természetesen egy ilyen sorozatban azért kialakul a reális erősorrend, tehát ha egy-egy mérkőzésre még a kisebb csapatok is föl tudják szívni magunkat, de egy csoport küzdelmesen, hogy kialakul a reális sorrend. Mi most nagyon jó pozícióban vagyunk, és reméljük, hogy így marad a végéig, de ugyanúgy kell koncentrálni, és önbizalommal, nem elbizakodva kell várni majd a következő mérkőzéseket, és abban is biztosak lehetünk, és nyugodtak lehetünk, hogy láttuk ezt mondjuk a csehek elleni felkészülési mérkőzésen is, hogy a turkolók, a közönség ott állnak a csapat mögött, díjazzák azt a teljesítményt, amit az elmúlt években nyújtott a magyar válogatott. Ugye ott voltunk 2016-ban az Európa-bajnokságon, ott voltunk a legutóbbi Európa-bajnokságon, látják az akarást, a küzdést, és ezt díjazzák a szurkolók. Ezért nem nagy kockázat, azt mondom, hogy biztosan telt ház lesz a szerbek elleni mérkőzésen, és biztos lesznek olyanok, akik szeretnének ott lenni, de bizonyos okok miatt, mondjuk helyhiány miatt nem tudnak majd, de akik ott lesznek, azok biztos hatalmas élményben lesz részük, és majd segítik a magyar válogatottat.
Utaltan is arra, hogy a legutóbbi 2 Európa-bajnokságon ott voltunk, hogyha minden jól alakul, akkor ez a széria 3 Európa-bajnokságra nyúlik majd a jövő évben. Úgyhogy felmerül a kérdés, és engem is nagyon érdekelne, hogy az igazi következő kitűzött cél majd az lesz, hogy világbajnokságra is kijusson a válogatott hamarosan.
Igen, ez teljesen logikus és reális. Valóban nagyon régen voltunk már világbajnokságon, és hogyha már egy jó kor összetételű válogatottal rendelkezünk, jó minőségű magyar válogatottal rendelkezünk, akkor a sorozatos Európa-bajnoki szereplések mellett a következő cél a világbajnokságra való kijutás. De én azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindnyáján az Európa-bajnokságra koncentrálunk, hogy ezeket az akadályokat, amik hátra vannak még az évben, sikeresen vegyük, és aztán készül tekintkezhessünk a jövő évi németországi Európa-bajnokságra, de mondom, kőkemény mérkőzések lesznek még, jó a helyzetünk, jó a pozíciók, de abszolút koncentrálni kell minden mérkőzésre. Én úgy látom egyébként így a magyar válogatott kapcsán, hogy ez a csapat képes kihorcolni a kiutást jelentő helyezést, akár még a csoport élén is.
Beszélt ön is némiképp már a keret kialakításáról, hogy Marco Rossinak nagy érdemei vannak ebben. Egyébként ő is meg szokta jegyezni, szerbek ellen például hozzá is fűzte azt a megjegyzést, hogy Loic Négót, amikor behívta, azért kapott érte kritikákat, és az egyik legjobb embere volt Négó utána a mérkőzésnek. Nagy Ádám kapcsán valami hasonlót mondott egyébként Rossi, és még itt a keretkiválasztás kapcsán tovább fűzve ezt a gondolatot, hogyha némi kritikát, vagy hogy is fogalmazzak, némi, számomra legalábbis némi kis értetlenségre adott okot az, hogy volt bent jó sok újonc a válogatott keretében, végül nem olyan sokan kaptak szerepet, mint amire én számítottam volna, főleg a csehek ellen gondoltam, hogy azért több újonc, akár a kezdőben is ott lesz. Ön erről mit gondol?
Én azt gondolom, hogy Marco Rossi lépésről lépésre építi be az új játékosokat a csapatba. Emlékezhetünk, hogy 2016-ban, amikor a Franciaország Európa-bajnokság volt, és utána többen visszavonultak abból a válogatottból, gondolok itt mondjuk Király Gáborra, Gera Zoltánra, Juhász Rolandra, akkor sokan kongatták a vészharangot, hogy hol van az utánpótlás, hol vannak az új játékosok, és mi lesz a magyar válogatottal. Láthattuk, aztán jött az új generáció, akkor ugye még nem beszéltünk 2016-ból Szalai Attiláról, Szoboszlai Dominikről, adott esetben Sőn Szabolcsról, Séfer Andrásról, és még több játékos sorolhatnék, akik azóta bemutatkoztak a magyar válogatottba. Ez is azt bizonyítja, hogy Marco Rossi és stábja jó szemmel figyeli a játékosokat Magyarországon és külföldön is, és aki a teljesítményével, a hozzáállásával kivívja, azt meghívja a keretbe. Első lépésként persze azt, hogy ott legyen a keretbe, az összetartáson, edzen együtt a többiekkel, szokja meg a légkör, szokja meg a válogatott körüli hangulatot, és aztán majd, ha eljön az ideje, akkor természetesen pályára is lépnek. Először kevesebb időt, aztán hosszabb időt, de itt nagyon fontos a fokozatosság, a beépítés, a játékosok egymás megismerése, ami pedig a mérkőzést illeti, hogy miért nem játszottak többen, azért, mert ma már azért nincsenek barátságos mérkőzések, láthattuk, hogy kőkemény mérkőzés volt a csehek ellen is, és Marco Rossi is úgy küldte fel a csapatot, hogy ez nem egy barátságos mérkőzés, hanem igenis hazai közönség előtt, teltház előtt, ha lehetőség van rá, akkor meg kell nyerni ezt a mérkőzést, és úgy gondolta, hogy ezekkel a cserékkel, akiket Béker hajtott, ezekkel frissíti a csapatot, de most ennyire volt szükség, és ennyire volt lehetőség, de nyitva az út a fiatalok előtt, tehát akik a teljesítményükkel, hozzásokkal kivívják a kerettagságot, azok előbb-utóbb pályára is tudnak lépni majd a csapatban.
Még talán ifjabb Lisztes Krisztián behívásának a hiánya volt, ami több szurkoló szemében furcsaságot váltott ki, de talán ezt magyarázza, hogy nem sokkal korábban, hogyha jól látom, ő utánpótlás selejtezőt játszott egyébként.
Így van, Lisztes Krisztián is egy nagy értéke a magyar labdarúgásnak, de azt hiszem a jövő nagy értéke. Ugye Krisztián Szegeden az U21-es válogatottban játszott, pályán lépett, és a második gól előtt egy nagyszerű alakítás volt, amikor elment lövőcsel és bepasszolt a középre, tehát óriási értéke a magyar labdarúgásnak. Nála is azt gondolom, hogy a fokozottasság elvét lehet alkalmazni, hogy egyre több játék lehetőség, egyre több megmutatja magát ugye a felnőtt futballban, és akkor előbb-utóbb elérheti majd a felnőtt válogatottságot is. Itt is a fokozottasság elve érvényesül, tehát úgy a klubcsapatában, mint ahogy a válogatottnál is, előbb-utóbb majd még több időt tölthet majd a pályán.
Nyilvánvalóan az, hogy a magyar válogatott ennyire jó csapattá érett, nagy mértékben köszönhető annak is, hogy ahogy ön is mondta egyébként, egyre több légiósunk van, nagyon komoly bajnokságokban most már Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos a Premier League-ben, Szalai Attila, Salai Roland a Bundesliga-ban bizonyít hétről hétre. Az MLS részéről pedig, hogyha jól tudom, vagy legalábbis jól olvastam, felismerte a szövetség, hogy azért az, hogy valaki külföldön, jó bajnokságban, olyan közegben pallérozódik, az aranyat érhet a válogatott számára is. Ilyen értelemben mennyire terjeszti ki a scout hálózat tényleg külföldre, akár Európán kívülre is a csápjait.
Őjáróban azt kell elmondanom, hogy ez a bizonyos játékos megfigyelő rendszer már jóval korábban felmerült. Csányi Sándor elnök úr már korábban említette, hogy minél több magyar játékos, vagy magyar felmenőkkel rendelkező játékos, aki a feltételeknek megfelel, ne vesszen el a szemünk előtt, akkor sem, hogyha Magyarországon játszik, akkor sem, hogyha külföldön játszik. A magyarországi tehetségek felkutatásában segíti a sportigazgatóság új stratégiája a fiatalokat abban, hogy ugye létrehoztuk ezt a bizonyos körzetközpontokat, tehetségközpontokat, akadémiákat, ahol a fiatalok lépésről lépésre haladhatnak előre a ranglétrán, és aki jó teljesítményt nyújt, az előbb-utóbb eljut az élvonalhoz vagy a felnőtt futballhoz. Kimondott célunk, hogy a fiatalok, a magyar fiatalok minél több játék lehetőséget kapjanak a felnőtt futballban, ott edződjenek, ott vegyék fel azokat a rutinokat, ami szükséges ahhoz, hogy akár hazaiak a nemzetközi minőséget képviseljenek. Tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség legfontosabb célja, hogy a magyar fiatalok minél nagyobb számban mutassák meg a felnőtt futballban. Ami az európai játékos megfigyelő rendszert illeti, ugye ennek pedig az a lényege, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy ilyen adatbázis, egy megfigyelő hálózata szerte Európában, ahol vannak olyan szakemberek, akik figyelik a magyar felmenőkkel rendelkező játékosokat, többször megnézik ezeket a játékosokat, tehát nem csak egy-egy mérkőzésen figyelik, hanem ha valaki felkelti a figyelmünket, vagy a játékos megfigyelő figyelmét, akkor őt többször is megnézik, megnézik a körülményeit, és hogyha a feltételeknek megfelel, tehát mondjuk magyar felmenőkkel rendelkezik, és akar is a magyar válogatottban szerepelni, akkor természetesen a megfelelő kapcsolatot fölveszünk, és erre például mondjuk Orbán Vili személye, vagy akár Kálom Sztárs személye is, akik ugye a szülők, nagyszülők jogán vagy alapján kerültek a magyar válogatott látókörébe, és éltek azzal a lehetőséggel, hogy szeretnének a magyar válogatottban játszani. Ma már el kell mondani mindkettőjükről, hogy alapemberei a mai magyar labdarúgó válogatottnak. Ugyanakkor vannak még olyan játékosok, természetesen jó sok játékos, akit figyel ez a bizonyos rendszer hosszabb távon. Most ugye Michael Okeke jut eszembe, aki Manchester City kötelékéhez tartozik, ő is rendelkezik magyar felmenőkkel, tehát a jövőben akár ő is szóba kerülhet valamelyik korosztályos vagy felnőtt válogatottnál is. Úgyhogy ez a rendszer folyamatosan figyeli nem csak Magyarországon, az Európában futballozó játékosokat, és aki fölkelti a figyelmet magára a játékával, a hozzáállásával, az előbb-utóbb megmutathatja magát valamelyik magyar válogatottban. Ez a rendszer lényege, hogy se Magyarországon ne vesszenek el a tehetségek, megkapják azt a lehetőségeket, hogy mondjuk aki kis településen él, vagy nem olyan körülmények között él, ő is megmutassa a képességeit, és tovább lépjen egy másik szintre, egy magasabb szintre, illetve azok is, akik külföldön élnek, külföldi csapatokban pallérozódnak, azok is, hogyha megvannak a feltételek, a képességek, a tehetség, akkor megmutathassák a későbbiekben magukat a magyar válogatottban.
Tehát akkor a honosítás sem egy elvetendő ötlet, pláne a mai labdarúgásban, amikor iszonyatos versenyhelyzet alakul ki, viszont amit elmondott, hogy tényleg a Magyarországon belüli, a határon túli, meg a távolabbi országokban lévő tehetségekre is figyelnek, ez azért azt feltételezi, hogy elég nagy számú, elég komoly szervezeti egység az, amit ez a megfigyelő hálózat jelent. Ez folyamatosan épül egyébként? Folyamatosan bővül?
Pontosan így van, folyamatosan épül és bővül, és egy-egy ilyen szakember ugye ott lakik, ott él a térségben, és egy bizonyos régiót lefed az ő tevékenysége, és az adott körzetben van olyan játékos, akit érdemes figyelni, akire érdemes oda menni, mondjuk megnézni edzésen, mérkőzésen, vagy több alkalommal is megfigyelni. Tehát ő az adott térségében föltérképezi ezeket a tehetségeket, ezekkel a magyar felmenőkkel rendelkező tehetségeket, és ő jelzi tulajdonképpen, hogy van itt egy fiatal, akire érdemes odafigyelni. A legfontosabb szempont az, hogy lehetőleg minél fiatalabb játékosokat felfedezni és beépíteni ebbe a rendszerbe, hiszen az a lényege, hogy adott esetben még a utánpótlás korosztályú játékosról van szó, ő is szokja meg a magyar légkört, a magyar válogatottban való szereplést, és minél hamarabb jusson ehhez a lehetőséghez. Tehát ez a rendszer, ez folyamatosan épül és bővül, de én azt gondolom, hogy a későbbiekben még több játékos kerülhet így a magyar válogatott közelében, hogy a játékos megfelelő rendszer fedezi föl valahol, és így jut el a válogatotthoz. A másik része pedig az, amikor a hazai, vagy az akadémiákon, vagy a kluboknál edző és játszó játékosokat fedezik fel, és ők haladnak előre lépésről lépésre. Mert mondom, számunkra az nagyon fontos, hogy a magyar bajnokságban, a felnőtt magyar bajnokságban minél több magyar fiatal mutassa meg a képességeit, hiszen ők lehetnek a későbbiekben a korosztályos válogatott, vagy a felnőtt válogatott alapja is, úgy, ahogy néhány évvel ezelőtt mondjuk a franciaországi EB után is történt ez.
Nagyon elszaladt az időnk, a válogatottról beszélgettünk nagyjából 20 percet Sipos Jenővel, az MLS szóvivőjével, de még egy utolsó témakört némiképp ettől eltávolodva, legalábbis átevezve a klub futball területére szeretnék megpendíteni, nevezetesen, hogy korábbi sajtóhírek szerint Magyarország és Olaszország érdeklődik a Bajnokok Ligája 2026-os és 27-es döntőjének rendezése iránt. Itt nyilvánvalóan az ember rögtön arra gondol, hogy mivel két dátumról, két időpontról van szó, és két pályázóról, akkor valamelyik mindenképpen magyarországi lesz majd.
Igen, hát ugye ami minket illet, az elmúlt időszakban a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy rangos nemzetközi labdarúgó mérkőzéseket Magyarországra hozni. Ennek keretében rendeztük meg annak idején a Szuperkupa döntőt, rendeztük női bajnokok ligája döntőt, ugye a közelmúltban volt az Európa Liga döntője a Puskás Arénában, és hát társ házigazdái voltunk az Európa Bajnokságnak is a közelmúltban, és ezek a rendezések, ezek mind kivívták a résztvevők elismerését. Gondolok itt a résztvevő csapatokra, a Nemzetközi Szövetségre, az UEFA-ra, illetve hát a szurkolókra is, akik mondjuk Magyarországra érkeztek szurkolóként, és hatalmas élményben volt részük, nem csak a Puskás Arénán belül, nem csak a stadionon belül, hanem stadion kívül is, és például az Európa Liga kapcsán is ugye külön fesztivál volt a városban, és nagyszerű hangulat uralkodott szerte az országban. Igen, valóban kimondott célkitűzésünk, és a következő lépcsőfok a Bajnokok Ligája döntőinek megrendezése. A Magyar Labdarúgó Szövetség a határidőig eljutott a szándéknyilatkozatát az UEFA-hoz. Ugye itt külön több lépcsőfokon kell keresztül menni ahhoz, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendezhessen egy ország. Egyrészt mi jó ajánló levélrel rendelkezünk a már korábban említett események kapcsán, másrészt pedig, hogy eljuttattuk ezt a szándéknyilatkozatot az UEFA-hoz. Most abban a fázisban vagyunk, hogy az UEFA visszajelez le, hogy most pedig a részletes kidolgozás. Itt nagyon-nagyon sok dologra kell odafigyelni, egyrészt az aréna vonatkozásába, a közlekedés, a biztonság, a szurkolók kiszolgálása és sok egyéb más dolog. Tehát most folyik az egyeztetés a különböző szervekkel, a repülőtér, a rendőrség, az egészségügyi szolgálatok és mindenki, akinek szerepe lesz vagy szerepe lehet egy ilyen kupadöntő lebonyolításában. Ezt az anyagot kell elkészítenünk, és november közepéig eljuttatni majd az UEFA-hoz. Az UEFA ezt véleményezni fogja, esetleg tesz észrevételeket, javaslatokat, és a következő módosított változatot pedig a jövő év februárban kell leadni, és utána már nem marad más, mint hogy 2024 májusában az UEFA kihirdeti, hogy kirendezhet 2026-ban, illetve 2027-ben Bajnokok Ligája döntőt. Jelen állás szerint, ugye, ahogy elhangzott itt a bevezetőben, igen, Magyarország és Olaszország adta le a szándéknyilatkozatot, tehát előbb-utóbb teljesíthet az a vágya, amit a szurkolók is nagyon szeretnének, és hát az MLS is nagyon szeretné, hogy a magyar szurkolók test közelből láthassanak egy ilyen kiemelkedően rangos mérkőzést, amire nem csak hogy Európában, hanem a világon is mindenhol odafigyelnek, de ahogy mondtam, egyelőre a szervezési-tervezési fázisban vagyunk, egyeztettünk a különböző szervekkel, hivatalokkal, és novemberig eljuttatjuk majd ezt a pályázati anyagot az UEFA-hoz.
És akkor meg gyorsan utána számoltam, akkor végső döntés, mindenféle módosított tervek benyújtása után, akkor nagyjából 9 hónap múlva várható.
2024 májusában
igen.
fogja kihirdetni az UEFA a helyszíneket, hogy ki kapta meg a 26-os és 25-ös bajnokok ligája döntő rendezését. Egyelőre itt tartunk és gőzerővel dolgozunk, mert nagyon szeretnénk mi is, ahogy a szurkolók is, bajnokok ligája döntőt rendezni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk a Sportérték első részében. A Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Sipos Jenőt hallották. További szép napot, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Maradjanak velünk, kedves hallgatók, mindjárt jövünk vissza a második résszel.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.